szent arkangyaloknak mindegyiknek külön-külön ünnepe van, sőt, Szent Mihálynak, ami pátronusunknak kettő is van, ugye az ismertebb az a szeptember végi, de a mai napon is egy Szent Mihály ünnep van, nevezetesen az ő Monte Gargano megjelenése, amely először megyünnek, indul, de az egész egyházban kiterjesztett vég, és a másik pedig, hogy egy nyolcadot is ülünk, tudni, múlt vasárnap volt a Jópásztor vasárnapja a hagyományos naptárban. Az egyház a Jópásztor vasárnapja utáni szerdán megemlékezik Szent Józsefről is, szerdai egyébként is Szent József napja, és Szent Józsefet pedig nem, mint Szűz Mária jegyesét, ugye a március ünnepnek megfelelően, hanem úgy ünnepli a Jópásztor utáni vasárnapot, mint az egész egyháznak a pártogáját, a védelmezőjét, vagyis Jópásztorát, aki Krisztus megbízott azzal, hogy különleges módon gondot viseljen az ő tanítványairól. Ennek az ünnepnek is most a nyolcadával vagyunk. A kis kitérő után térjünk vissza a mai vasárnapra, amikor is elkezdődik Jézus búcsú beszédének a felolvasása. Az Úr lassan készül a távozásra, a megjelenetelére, felkészítette apostolait erre az eseményre, de nem csak apostolait a nagypénteki tragédiára, hanem az egész egyházat is felkészíti arra az időre, amikor már nem láthatjuk őt eső szemeinkkel, fizikailag is érzékelhetően. Az Úr tudja, hogy mi emberek nem vagyunk tiszta szellemek, tehát nekünk nem elég pusztán tudni azt, hogy ő velünk van, mert ezt ígérte, hanem valamiképpen ezt éreznünk is kell, valamiképpen tapasztalnunk is kell az ő jelenlétét, és sokkal könnyebben elviseljük a csapást és a próbatételt, hogyha már előre elkészít minket, már előre biztosít minket arról, hogy nem maradunk egyedül. Kis időnek mondja az ő távollétét. Mire is vonatkozik ez a modikum, ez a kis idő? Hát nyilván vonatkozhatott arra a három napra, amíg a sírban nyugszik. Az valóban egy kis idő. De hát aztán vonatkozhat a földi életnek az idejére is. Hát ez változó, ugye kinek mekkora életünk osztályrészünk. Minden esetben az örökké valósághoz képest ez egy kis idő, ez a pár évtized, amit itt töltünk, az Úrtól távol járva, nem színen, színről színre látva őt. És aztán vonatkozhat ez a kis idő a világ történelemnek az egész tartalmára, tehát egészen a második kerületeli, ami lehet, hogy évszázadokat, évezredeket foglal magába, de megint csak az örök élethez képest ez is csak egy pillanat. Az Isten örökké valósághoz, örökké valóságához képest ez is csak egy szempillantás. És azért baj az egyház az, hogy tulajdonképpen mi most is a végidőben élünk. Tehát Jézusnak a föltámadása után ez már csak egy végidő, egy lecsengése annak, ami ő már végre érdekli a kereszten, és ami majd beteljesedik az ő második dicsőséges eljövetelekből. Igen, testvérek, az idő mennyire relatív. Gondoljunk csak bele, hogy fiatalon, gyermekként különösen, úgy érzi az ember, hogy végtelen sok ideje van még, olyan lassan tudnak az évek, egy gyermek alig várja, hogy végre már legyen iskolás, vagy hogy végre felsős legyen, vagy hogy felnőtt legyen, de ahogy múlik az idő, egyre inkább gyorsul is. Elrohannak egymás után a napok, a hónapok, az évek, és az idős ember már úgy érzi, hogy még mindig nem volt elég, még jó volt egy kis idő, de olyan gyorsan múlik. Éppen ezért, mert az idő gyorsan elszalad és rövid, ezért nem mindegy, hogyan használjuk fel a nekünk adott értékes kincset, az idő. És ezért nem szabad azt hiábavalóságra pazarolni, mert semmiféle pénzen vagy földi jól nem lehet megvásárolni az időt, azt csak ajándékként lehet elfogadni az Isten kezéből, és jól felhasználni. Az Úr tehát előre felkészíti övéig, hogy ez a kis idő, a saját földi életünk és a világ történelem ideje nagyon sok küzdelmet és fájdalmat fog hozni a számunkra. A világ majd körbeveszi, vagyis azok, akik nem ismerik Krisztust, illeszkedni fognak a tiltott és bűnös élvezetekkel, hajszolják meg a gyulladó földi siker és a kényelmet, egyszer éljük jelszó alatt. Ez alatt viszont a tanítványok sírnak és szomorkodnak, mert a világ gyűlöli és üldözi őket, mint akik nem ebből a világból vannak, mint akik egészen más módon élnek és gondolkodnak. Őnek is osztoznunk kell mesteri sorsában, a keresztünkben, hiszen ők a titokzatos test tagjai, és ami a bőnek az osztály része, az végbe kell, hogy menjen a tagokban is. Mégis ebben a próbatételben, a kis idő alatti szorongattatásban mi adhat erőt és mi adhat igazolást? Az első adat a tudata, hogy semmi nem történhet velünk, ami nem az Isten akarata, és ami nem a mi alunkra rendelte. Az Úristen nem akar senkit önkényesen, öncélúan kínozni. Ő nem lehet örömé, még a bűnösöknek a gyötrelmével sem, hát még az igazabb gyötretésével. Tehát amit ő megenged, annak mindig van oka, és mindig az ő atyai szeretete és gondviselése az indító. Tehát a mi végső örök javunkat akarja beszámolni. Ezért mondja a jó olyan szépen, hogy ha jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? És a próbatétel után jön a jutalom. A munka után jön a kimenés, és hát, hogyha ez a mindennapokban így van, akkor a lelki dolgokban is ugyanígy lesz. Isten engedélye nélkül egyetlen egy hajszál sem görbülhet meg a fejünkön. A másik vigasztaló igazság, hogy Isten mindent lát, és szívén viseli sorsunkat, akkor is, ami ezt nem érezzük. Olyan szépen fogalmaz a zsoltárosok. Elfeledkezhet a csecsemőjéről az asszony, de még ha az nem is feledkezett gyermekéről, én akkor sem annak elvénye. Vigasztal minket a jutalom reménye is, hogy jelen szenvedéseink helyett pillanatnyiak is könnyűen, bőséges örök minden felfúló boldogságot készítenek számunkra. Ezért mondja Aranyszájú Szent János, mondd meg, ha valamely földi királyságnak a királyává választottál, és a koronázási palotába való menetel előtt egy így kellene eltöltened egy bűzös oldal, vajon nehezebben esne? Vajon a királyság megényében nem viselnéden ezt is örömes? Mi tudjuk, hogy hogyha kiálljuk a próbát ebben a röpke pillanatban, örökké tartó, el nem pincelhető, a földi gyötrelmekhez össze nem hasonlítható, végtelen örökek várnak rám. Aztán, hogyha nem bizalommal és szeretettel fogadjuk Isten kezéből, amit ő elrendel, akkor legfeljebb az ember próbál lehetetlenül zsörtölődni és zúgolódni Isten rendelései ellen. De mint ezt bizonyára tapasztaltuk, ez semmi könnyedséget nem hoz számukra, hanem csak még nagyobb lelki gyötrelmet és áldozatot. Kinek van békéje a ellenszegű Istennek, mondja a Szentírás. Inkább jusson eszünkbe a bűneinknek az emlékezete, amelyekért megérdemeljük a szenvedést. És hát ezeket a bűnöket sokkal jobb így levezetelni a rövid földi életben, ahol korlátolt a szenvedéseknek az intenzitása, mint hogy odaáll kell jelentkezni. Szent Ágoston azt mondja, hogy itt a földön vágó uram, itt versen, itt éges, de kimélek az örökké valóságban. Aztán az is mindig lelegel szemünk előtt, hogy a mennybe nem vezet más út, mint Krisztusnak a keresztútja. Krisztus éltünk szenvedett, nektek példán adja, mondja Szent Ég. Más helyen pedig azt mondja, hogy sok viszontagság között kell bemennünk Isten országára. A próbatétel az nem csak, hogy nem büntetés, nem csak, hogy nem a kárunkra válik, hanem sokkal inkább Isten szeretetének és kiválasztásának a jele. Az Úr megfegyíti, akit szeret, és próbára teszi minden fiát. Hogyha nem fegyítene, akkor nem volnátok a fiai, akkor közös lenne számára a ti sorsotok, aki lehet a lelki előrehaladástól, de mivel ők fiai vagyok, és mivel örök, múlhatatlan, örök várja fel, és gyümölcse is lesz. Ugyanis ember születik az örök életre. A megváltott ember megszületik az örökké valóságban. Ezért olyan szép és sokat mondom ez a hasonlat a szülőasszonyról. Bizonyára mindenki, aki már gyermeket szült a hölgyek közül, tudja, hogy ez mennyire fájdalmas dolog. Sokan félnek is tőle már előre, hiszen az orvosok véleménye szerint a Földön átélhető legnagyobb gyötrelmek egyike a szülési fájdalom. És mégis együtt se lenne itt, hogyha nem lett volna egy asszony, aki ezt vállal a szeretettel és nagy lehetőséggel értünk, hogy mi megszülessünk. És amikor már látta a gyermekét, látta az ő szenvedésének a gyümölcsét, akkor egy pillanat alatt elszáll minden kellemetre emlék, mindenfajta gyötrelem, és öröm töltötte be a kismama szívét, hogy ember született a világra. Hát ilyenek a földi életünknek is a gyötrelmései. Mindenfajta áldozat, mindenfajta lemondás, mindenfajta tömegtagadás, mindenfajta elszakadás és búcsú, az nem végleges, hogy a Istenben, Krisztusban éljük meg, hanem egy sokkal nagyobb örömet, sokkal nagyobb találkozást, sokkal nagyobb boldogságot készít elő. Éppen a vértanúknak a példája világítja meg ezt. Most 6. pénteken volt ugye Vincent József kiborosoknak a halál évfordulója, imádkoztak is Esztergomban az ő boldogálódásáért, és gondoljuk bele, hogy őnek nagyon-nagyon sok vértanú társa, akik akár ténylegesen vért, tehát a életük kioltásával szenvedtek vértanúk, vagy mint ő ugye fehér vértanúként egy életen át, elviselték az üldöztetést, a szenvedést, és mégiscsak ugye egy kiadott erőt, tehát az, hogy nem hiába való. Elszakították József kiborosunkat, Prímásunkat, az ő egyházmennyéjéből, az ő papjaitól, hívelyéből, az ő oly nagy szeretettel, elkötelezettséggel vállalt szolgálatától. Gyakorlatilag szoba fogsága, illetve később, és hát nagyon-nagyon korlátolt körülmények között kellett élni a mindennapjait, ellátni a feladatait, és mégis nem érezte ezt értelmetlennek és hiába valónak, és nem lázadta az Úr ellen, hanem tudta, hogy majd egyszer véget ér ez a próbatétel, a végtelennek és megnyugtatatlannak látszó kommunista uralom az ő szeretett hazájában, és majd föl kell a szabadságnak a csillaga, ezért is mondta, hogy amikor majd lehull a vörös csillag, és majd fölvirrad a szabadság napja, akkor hozzák vissza az ő testi hazájába. Tehát az ő is a hozzá hasonló vértanúknak a szenvedése a hosszú évtizedeki tűrt mellőzése és próbatétele eredményezte azt, hogy a magyar egyház ma is létezik, és virágzik, és hogy el tudott kelni a szempadba az üldöztetések után. És hát most az ő élet példája, mindaz, amit ott a András úr zárkájának a mélyében elszenvedett, és ami az ő lelke mélyén gyúlt, mint háború, mint első harc, az mind nyilvánosságra kerül. Mindenki számára olvasható például az emlékiratokban. Mindenki számára egy bátorítás, egy buzdítás lehet arra, hogy vállaljuk azt, amit Isten ránk ér, hogy ne essünk kétségbe, ne gondoljuk, hogy elfordult tőlük és közömbös számára sorsunk, hanem ezek a próbatételek bőséges gyümölcsöt hoznak, és előbb-utóbb az Úr felragadtatja mindenki előtt az ő híveinek, az ő szolgáinak az igazsága. Igen, testvérek, nincs tehát ott soha a páratlan. Az Úr búcsúzóul is azt mondta, hogy én veletek vagyok a világ végén, ne féljetek, én legyőztem a világot. Most még szomorúságunk van, de örvendezünk a szívünk, és ez az öröm már olyan lesz, amit senki el nem lehetünk. De ha most a hitben és a reményben élünk, ha most föltekintünk a földi mélységek és sötétségekről, a földtárnak úrnak a fényességére, akkor már most a szívünkbe költözhet a béke, a az igazi örök, ami az örök öröknek az elővételezésen szállott.